Dicsőség és hála legyen az Úrnak az ő hűségért és az ő kegyelméért. Egy kicsit megkönnyítem a Frank testvér szolgálatát. Felolvasok még egy rövid ige szakaszt. Akkor nem kell olyan hosszan beszélnie, és nem kell annyira fárasztania magát. Hadd olvassunk talán egy ige szakaszt a második királyok könyvéből. Egy nagyon jól ismert ige szakasz mindjárt az első fejezetben. Már többször is felolvastuk ezt az ígét, de tudjátok, a tegnap hallottuk, Isten ígéje minden nap új, minden nap. Második királyok első fejezete a 9. verstől kezdve. Persze, ez nagyon jól ismert ige szakasz, de annyira értékes, és azt hiszem, hogy itt is van valami számunkra, amit Isten talán el akar mondani nekünk, vagy el akar mondani általa, amire talán még nem fordítottunk annyira nagy figyelmet. Néha olyan gyorsan átolvasunk bizonyos ige szakaszokat, hogy észre sem vesszük, de néha, amikor olvasunk, hirtelen felgyullad egy lámpácska, és még ha csak egy versszakon keresztül is, akkor is meglátjuk a fényt, és ez olyan nagy dologgá válik számunkra. Ez olyan gondolatokat kapunk általa Istentől, amelyeket eddig talán nem láttunk. És csak akkor tudunk hálát adni Istennek, és örülhetünk az ő jelenlétének. Talán a 9. verstől szeretném olvasni a 15. versig. Errefel kiküldött egy századost egy 50 fős csapat élén az 50 emberével együtt, a nyomában vagy utána. Amikor ez felért oda hozzá, mert így és ugyanis egy hegy tetején ült, így szólt hozzá. Isten embere, a király azt parancsolja neked, hogy szállj le onnan, és jöjj velem. Testvérem és testvérnők, vegyük észre valami nagyon különlegest. A király azt parancsolja neked, hogy szállj le. De így és így válaszolt a századosnak. Ha tehát én az Isten embere vagyok, akkor szálljon le tűz az égből, és emészen meg téged és az 50 embereidet is. Erre tűz szállt le az égből, és megemésztette őt, és az 50 emberével együtt. Ekkor a király ismét kiküldött nyomában egy másik századost annak 50 emberével együtt, aki így szólt hozzá maga részéről. Isten embere, ezt parancsolta a király, gyere le azonnal. De így és így válaszolt neki. Ha én Istennek egy embere vagyok, akkor szálljon le tűz az égből, és emészen fel téged, és a 50 emberedet is. Erre Isten tüze leszállt az égből, és megemésztette őt és az 50 emberével együtt. Erre fel a király ismét elküldött egy harmadik századost is, annak az 50 emberével együtt. Amikor ez a harmadik százados is felment hozzá, térdre borult Jézus előtt, és könyörgött neki, mondván, Isten embere, hadd számítson nálad az én életem, és a te szolgáid élete is. Ez az 50 ember élete is valamit. Számítson neked valamit. Amint te magad tudod, tűz szállt le az égből, és megemésztette az első két századost, és azoknak 50 embereivel együtt. Viszont most hadd legyenek megkímélve ez én embereim és az én életem. Akkor az Úr angyala így szólt Íjéshez. Menj le vele, ne félj attól az embertől. Egészen eddig Isten eme csodálatos és szent ígéje. Nekem személy szerint, noha már annyiszor elolvastam ezeket a szavakat, de nekem személy szerint nagyon nagyszervé váltak itt némely gondolatok. Rövidre fogom magam, kiemelem őket, talán pontosítani szeretném még egyszer. Istennek egy embere, az Istennek egy embere marad. És ő továbbra is Istennek egy embere lesz. És Istennek egy embere fölött senkinek sincs joga rendelkezni és előírni neki, vagy parancsokat osztogatni neki, mit, hogy tegye. Senki. Még egy király sem. És senki sem a nép közül. Még egy százados sem. És senki sem. Látjuk ebből az esetből, ami tény és valóság, szemügyre vehetjük azt, hogy Isten oltalmába vette az ő szolgát és prófétáját, és bebizonyította, hogy Istennek az embere az, aki talán a király fölött áll, és joga lenne uralkodnia is fölötte. Talán nem a király fölötte, hanem a próféta a király fölött. Ebben áll az egész különbség. Előzetesen látjuk, hogy mi előzte meg ezt az esetet. A király betegen meg, vagyis lebetegedett, valahogy elesett, és követeket küldött el, és meg akarta kérdezni a bálványt Ekronból, hogy vajon fel fog-e épülni ebből a betegségből. Isten pedig útját állta, és elküldte az ő prófétáját, hogy útját állja ezeknek a küldötteknek is, és beszéljen velük. És üzenet is mondott nekik, hogy létezik egy Isten Izraelben, akit meg kell ugyan kérdezni. Talán nem volt elég alkalmas a királynak, hogy megkérdezze ezt az egyszerű embert, ezt az íjést, akin keresztül Isten tevékeny volt és szólt. Talán nem volt elég szimpatikus neki, de Isten azt veszi magának, akit akar, és Isten azon keresztül beszél, akin keresztül akar. És Isten kiválasztott magának akkor egy íjést, és elrendelt őt azokra napokra. És ha valaki meg akarta kérdezni Istent, akkor hozzá kellett jönnie. És akkor beszélt Istennel. És látjuk mindezeket az emberi parancsolatokat, beleértve a király parancsolatait is. Nem eszközöltek ki egyáltalán semmit, csak a halált hozták magukkal. Az 50 és a százados halálát, és ismét az 50 és a másik százados halálát. De testvéreim és testvérnők, látunk aztán egy másikat is, aki más hozzáállással jött el Isten emberével szemben. Egy mélységesen megtört szívvel jött, ó, hogy remeghetett a szíve, hogy reszkedhettek a térdei. Bizonyára nagy félelemmel és reszketéssel érkezett oda el, mert hiszen hallotta, hogy mit tett a mindenható Isten, és bizonyára hallotta az egész ország is, és maga a király is. De a király nem hagyta abba az űzését. De testvérek és testvérnők, látjuk, hogy ez az Isten embere nem volt senkinek sem alárendelve. Nem. Ő nem hallgatott egy emberi szóra, amely előírta neki, hogy mit, hogy tegyen, hanem az élő Istenre hallgatott. Ez a lényeg. Nem is önmagától indult el oda, ha talán egy olyan Isten embere lett volna, mint talán manapság némelyekben a szellem van. Azt gondolják, hogy most el kell induljanak, és meg kell tegyenek valamit, mert ugye a szívükön van. De tudjátok, egy íjésnek nem volt a szívén semmi. Nem, erre nem igazán adott semmit. Nem is aszerint cselekedett, ahogyan az észjárásra vezette volna, hanem csak az Úr parancsára indult útnak. Úgy az első alkalommal, mint a második alkalommal is. Értitek? Ha az Úr angyala nem szólt volna, gondoljátok, hogy elment volna, elindult volna, egy tapottat sem. Ó, Istennek egy embere, egy próféta, Istennek egy szolgája, és ő csak arra hallgat, akinek alá van rendelve, és arra, aki őt szolgálatba állította. Ő az, akire hallgat, és ezt látjuk ebben az esetben is, és ez nagyon nagyszerűvé vált számomra. Tudjátok, testvérek és testvérnők, senki másra nem hallgatott, még csak nem is a saját gondolataira sem. A saját érzelmeire nem nézett, vagy nem is épített, viszont hallgatott arra, amit Isten mondani akart neki. Mert ugye egyedül ő volt az ő megbízója, a foglalkoztatója. Ez a lényeg. Ez úgy meggondolkoztatott testvéreim és testvérnők már a földi életben is. Hadd mondjak talán nektek egy példát. Az egyik, ha nagyobb földtulajdonosról van szó, vannak ugye emberei, akik neki dolgoznak, bedolgoznak nekik, akik őt szolgálják. Régebben azt lehetett mondani, hogy szolgák voltak. És egy szolga, neki nincs még meg a joga valamilyen döntéseket meghozni. Mindössze azt kell tennie, amivel az ő gazdája megbízza őt. Csak azt szabad elvégeznie. Nem de, testvérek és testvérnők, ha esetleg jön a szomszéd, aki szintén egy nagy birtokos lenne, vagy sok vagyona, vagy földje felett rendelkező úr, vagy ki tudja még, egy másik nagy ember. Ennek ellenére mégsem lenne joga hatalmat gyakorolni eme szolga fölött, nem, hanem csak annak van joga meghatározni, aki szolgálatba vette őt. Mit gondoltok, ha valaki más jönne, és azt mondaná ennek a szolgának? Figyelj, most menj és szánts fel ezt a mezőt, és azt a mezőt ott, ahol a búza van, és csináld azt, és csináld ezt, és ezt, és amazt. A szolga pedig hallgatna a másikra. Milyen helyzet keletkezhetne belőle? Tudjátok, a gazdája elbocsájtaná nyomban. Azt mondaná, nem vagy többé a szolgám, mert nem engedelmeskedtél a parancsaimnak, hanem a másoknak, a mások parancsaira hallgattál. Egyszerűen eltávolítaná a férfit az állásából, kidobná őt. És tudjátok, ugyanez a helyzet a szellemiekben is. Istennek egy embere, aki Isten szolgálatában áll, nem önszántából indul el valahova, hanem csak az ő urának parancsára. Annak a parancsára, aki szolgálatba állította őt. Így és aszerint igazodik, oda megy és azt csinálja, amivel meg lett bízva. Nem számít, mit mond neki a gazdája, elmegy és megteszi. Semmi más nem fog csinálni, nem tudja megtenni, mert tudatos afelől, hogy kivette őt, kiállította őt a szolgálatba. És tudjátok, még ha néha ostobaságnak is tűnik, amit az ő ura mond neki, de ő elmegy és megteszi, mert hiszen tudja, hogy ki beszélt hozzá. Tudjátok, egyszer velem is megtörtént egy bizonyos dolog. Elnézést, ha ezt a megjegyzést teszem, csak egy pillanatra. Én magam is munkában vagyok, elfoglalt vagyok, és nekem is alárendeltnek kell lennem a feletteseimnek. Ezt mindannyiunknak meg kell tennünk, sőt, még a Biblia is azt mondja, hogy alá kell vetnünk magunkat a feljebb valóinknak. És kénytelenek vagyunk megtenni, nos, volt egy feladatom, valamit el kellett helyeznem egyik helyről a másikra. El kellett tennem valamit, és ez egy műhely volt. Át lettünk költöztetve, és el kellett költöznünk. És ekkor a művezetőm kiadta a parancsot, hogy helyezzem el azokat a dolgokat onnan amoda. Aztán jött egy másik mesterember, és azt mondta, hogy itt csak neki van döntési joga, és ő a főnök, és meg akarta tagadni tőlem, hogy ezt ne tegyem, hogy ne tegyek oda semmi dolgokat, meg azt nem. És azt kellett mondanom neki, kedves mesterember, figyeljen csak rám. Önnek egyáltalán nincs semmi mondani valója nekem, mert az én mesterem ezt és ezt parancsolta nekem, és én azt szerint fogok cselekedni, arra fogok figyelni. Amit ön most itt mond nekem, hanem arra nem figyelek, hanem továbbra is az előírások szerint végzem a munkámot. És tudjátok, annyira izgatott lett utána, azonnal berohant a fővezérhez, a nagyfőnökhöz, és egy felsőbb hatósághoz, és az azonnal jött, és azt mondta, megállj, itt nem lesz további munka. Én azt mondtam, elnézést, főnök úr, a mesterem parancsot adott nekem, hogy azt hajtsam végre, és én végre is hajtom. Kérem, lépjen kapcsolatba a mesteremmel. Én pedig folytattam a munkámat, ők pedig mindketten felháborodva távoztak. Tudjátok, a parancs az parancs, ez a helyzet, és tudjátok, amikor az egésznek vége lett, felszaladtak a mesterhez, aztán jött az én főnököm is, és azt mondta, hogy állítsd meg a munkát. állítsd meg a munkát. Aztán meg is állítottam, testvérem és testvérünk. És akkor jött ez a mester, és azt mondja, tudod mit? Nagyon helyesen cselekedtél. Én magam sem tettem volna másképp. Majd azt mondtam, hogy látod, ez így van. Először téged akartalak megkérdezni, másképp csináltad volna, ha ezt a feladatot kaptad volna. Nem mondja, én ugyanúgy tettem volna, mint ahogy te tetted. Testvéreim és testvérnők, ez a helyzet. Nekünk arra kell hallgatnunk, akitől szolgálatba lettünk állítva. Kedves testvéreim és testvérnők, ha Krisztus szolgálatba fogadott bennünket, akkor hallgatnunk kell az ő hangjára, arra, amit ő mond nekünk. Ők nem fognak más szavára hallgatni, mondta az Úr Jézus, ők hallgatni fognak az én hangomra, mert az én juhaim hallgatnak az én hangomra, és követnek engem. És tudatában vannak annak, hogy senki másnak nincs hatalma fölöttük. Ó, hát nem csodálatos ez. Testvérek és testvérnők, az Ószövetségben és az Új Szövetségben is ugyanaz a helyzet. Istennek minden prófétája, Istennek minden embere őre tekintett arra, és csak azt hajtottak végre, amire Isten utasította őket. Még egy dolgot szeretnék mondani. Tudjátok, maga az Úr Jézus eljött és azt mondta, nekem végre kell hajtanom azt, amit az én atyám megparancsolt nekem, hogy elvégezzem. Hát nem csodálatos ez? Testvérem és testvérnők, ez a lényeg. Ez olyan egyszerű és olyan nagyszerű lett számomra. Akkor az Úr angyala így szólt Illéshez, menj le velük, ne félj attól az embertől, és tőlük sem. Most már el lett döntve, és most már elmehetett, elindulhatott, és tudjátok, semmi más nem mondhatott annak a királynak, csak azt, amit Isten is mondott. Azt, amit Isten kijelentett. Nem szépítette a szavakat, mint ahogyan tegnap este is hallottuk, nem csavarta ki őket, nem értelmezte azt valamilyen módon, nem mondta ezt vagy amazt, hogy a végén azt se lehessen tudni, hogy miről is van szó, hanem világosan és egyértelműen kimondta, amit Isten üzenni akart. És azt szeretném mondani, hogy Isten világosan és egyértelműen beszél. Akkor is felkerekedett, és lement vele a királyhoz. Ehhez intézően így szólt hozzá. Így szólt az Úr. Nem ez vagy amaz, hanem így szólt az Úr. Így szólt az Úr, mivel követeket küldtél, hogy kérdezősködjenek a Baál Belzebubnál, Ekron istenénél, mintha nem lenne olyan Isten Izraelben, akitől felvilágosítást lehetne kérni, ezért nem fogsz leszállni az ágyadból, ahova felmentél, hanem bizonyosan meg fogsz halni. Ez volt az Isten üzenete, testvérek és testvérnők, és amit Isten mond, az kibondva marad. Azt egyetlen emberi lény sem tudja visszahajlítani, egyetlen emberi lény sem tudja megszépíteni, egyetlen emberi lény sem tudja elfordítani, hanem amit Isten mond, az kimondva is marad. Ó, nem csodálatos ez. Tudjátok, Istennel és Isten igéjével nem lehet viccelődni, nem lehet játszani vele. Nem, ez szent. És ezt komolyan kell vennünk. És hitben tenni. És félelemmel és szorongással. Mert tudjuk, hogy a mi Istenünk egy megemésztő tűz. Igen, ez tény. Testvérek és testvérnők, legyen, hogy a hűséges Isten mindannyiunkat megáldott volna eme rövid szavakon keresztül. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de engem nagyon megáldottak ezek a szavak. És azt kellett mondanom, hogy nekünk is Isten gyermekeiként nem szabad másra hallgatnunk, és füleinket sem szabad bérbe adjunk valaki másnak, amit az emberek akarnak belénk súlykolni, hanem nekünk arra kell figyelnünk, hogy mit akar mondani nekünk az Úr. Mi az ő üzenete? Ez a lényeg. És ez az, amihez igazodnunk kell. Azt akarom mondani, testvéreim és testvérnők, nem csak, hogy évről évre hallgatjuk az íge hirdetéseket, és akkor előfordulhat, hogy ide-oda sodródunk, és akkor megtörténhet, hogy valamire késztetve érezzük magunkat, és ide-oda ingadozunk, és akkor nem tudjuk, hogyan is kellene álláspontot foglalnunk. De azt hiszem, hogy amennyiben kegyelmet találtunk, és amennyiben a hit talajára állította a mi lábainkat, a mi úrunk, akkor nem hagyjuk magunkat ide-oda sodortatni a tanítás minden szele által, hanem szilárdan megáldunk az élő Isten ígéretein. Mert hiszen ő még nem hallgatott, hanem a napjainkban is szólt. Az ő szavát intézte, kinyilvánította és kinyilatkoztatta magát, és még mindig munkálkodik. Testvéreim és testvérnők, semmiképpen sem tekinthetünk körülményekre, amint a tegnap este is hallottuk, nem. Egy Dávid sem tekintett a körülményekre. Ő azt mondhatta volna, igen, hol marad most a megoldás, hiszen egy felkent király vagyok. Mi az, ami most ellenem támad? Itt is, ott is, meg ott is. Miért is kell ilyen bizonytalan útakon járnom, amint felolvastuk ma a zsoltárokból? A hazudozók szája megnyílt ellenem, rágalmazva ez és amaz. Minden felkerekedett az Isten ember ellen, de ő feltekintett arra, aki az ő ereje lett, és tudta, hogy Istennel győzedelmeskedni fog. És tegnap este hallottuk a vele kapcsolatos események kimenetelét. Szemügyre vettük azt, hogy mit hozott a végkifejlet. Testvérem és testvérnők, az emberek talán másképp látják a végét, de Istennek van egy másik megoldása is. Dicsőség is hála legyen a műrunknak. A továbbiakban is hallgatni fogjuk, hogy mit akar Isten mondani nekünk. Amen. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Egy nagyon értékes ígeszakaszt hallottunk Isten igéjéből, és annyira jó kihatása van annak, hogyha képesek vagyunk mélyebben belemerülni a mondottakba, az olvasottakba, hogy nem csak itt ülünk, úgymond, és helyet adunk, hogy más gondolatok járjanak a fejünkben, hanem helyet adunk annak, hogy Isten igéje átjárja a szívünket. És hogy azokat a gondolatokat, amelyeket Isten az ő igében kifejezésre juttatott, hogy azok betöltsenek bennünket, hogy tájékoztassanak, és megismertessék velünk az utasításokat, és hogy mire van szükségünk. Úgy van, ahogy hallottuk, hogy az Isten emberei nem voltak allávetve a földi parancsnokságnak, még egy király vagy egy százados parancsnokságának sem. Ők egyedül Isten parancsnoksága alatt álltak. Annak a parancsnoksága alatt, aki elhívta őket, aki megbízta őket, aki megmondta nekik, hogy mit tegyenek. És ők ezt meg is tették, függetlenül attól, hogy mi történt a jobb vagy a bal oldalon tőlük. Ők tudták, hogy ki beszélt hozzájuk, és tudták azt is, hogy kinek a megbízását kell végrehajtaniuk. Ebben az ige szakaszban valami nagyon nagyszerűvé válik számomra. Az Úr kifogásolta, és azt mondta, mert te küldötteket küldtél el oda a Baalhoz, és meg akartad tudakolni a Baal Belzebub által, Ekron istene vagy bálványa által, éppen ezért nem fogsz felkelni a fekhelyedről. Mert ezzel szégyent hoztál Izraelre, és ezáltal nyilvánvalóvá akartad tenni azt, hogy egy választ nem Izraelben kell keresni, hanem valahol máshol. Noha, Isten kiválasztotta Izraelt. Ő kinyilatkoztatta magát nekik, vezette és irányította őket. Közvetlenül ezután az esemény után ecsetelve találjuk azt az útszakaszt, amelyen Ijés Elizeussal együtt Gilgálon és Bételen keresztül ment. És eljutott azután a Jordánhoz, majd aztán felvétetett ott a mennybe. Ez volt úgymond az utolsó elintézendő ügy, az utolsó megbízatás végrehajtása, amelyet Jézusnak ezen a földön meg kellett tennie. És az utolsó feladat éppen ugyanolyan volt, mint az első is. Egy felsőbbrendű parancsnokság alatt állt, és azt tette, amire Isten megbízta őt. Később aztán Elizeus megkezdte a maga szolgálatát. És gyakorlatilag azt teszitek most a megjegyzésemmel, amit most tenni fogok, amit csak akartok. A legnagyobb kellemetlenséget okozhatjátok elő vele, de esetleg megtörténhet, hogy áldássá is válik számotokra. Igaz, tény és valóság, hogy láttam, amikor Branham testvér felemeltetett a dicsőségbe. Ez 1965. december 24-én történt, nem sokkal éjfél után. 0 és 1 óra között láttam én saját szemeimmel őt, ezt mondom Isten előtt, aki ítélni fogja az élőket és a holtakat, aki előtt én is ott fogok állni azon a napon, mint mindenki más is. Láttam őt a felhőn, előrehajoltan, semmit nem tudva arról, hogy mi történt előzetesen, semmit nem tudva arról, hogy haza lett szólítva. Láttam őt, és azt mondtam eme látomás közben, Branham testvér, de hiszen te nem vagy az emberfia, mit csinálsz ott a felhőn? Miért látlak a felhőn? Számomra ez egy olyan élmény volt, amelyet soha nem fogok elfelejteni. Én ennek nem nagy hasznát vettem, ugyebár, mert amint tudjátok, az emberek nagyon gyorsan képesek valamit kihozni egy dologból, és aztán azt mondani, hogy igen, most már azt hiszi, hogy sikerrel jár a nyomában, szegődik a másiknak. Most már ezt vagy amazt akarja ezzel elérni. Nem, mi nem hiszünk semmilyen szukcesszióban, ahogyan az emberek mondják, Péter és utódja. Azonban, ha Isten előzetesen kimond egy elhivatottságot és egy megbízatást, akkor a dolgok ismét egészen másképp néznek ki. Akkor már nem szegődsz egy próféta követésébe, nem egy prófétát követsz, hanem Jézus Krisztust követed, és folytatod azt, amit Isten elkezdett, amíg bennem fejeződik. Ez nagyon nagy különbség. Én tisztában vagyok vele, hogy az évek során testvérek szembesítettek azzal, hogy miért nem alapítasz egy gyülekezetet? Miért nem? Nos, az ég és a föld ura, akinek a hangját úgy hallottam, ahogyan most ti halljátok az én saját hangomat, 1962. április 2-án, azon a bizonyos elhivatásom nyomán azt mondta, hogy városról városra kell mennem, de nem szabad helybeli gyülekezeteket alapítanom. Ez is az abszolút igazság, és meg fog állni Isten előtt az ítélet napján. Én nem tehetek más egyebet, csak azért, mert mások is megteszik, és nem hagyhatom, hogy a kritika másként befolyásoljon engem, hanem az Úr útját kell járnom. És nagyon világosan látjuk, hogyha gyülekezeteket alapítottunk volna, akkor csak egy újabb szervezetté lettünk volna mi is. Pontosan az összes többi szervezetek mintaképe szerint, annhoz megfelelően, és elszalasztottuk volna a mennyasszony gyülekezet elhivatásának egész lényegiségét. A mi Istenünk átlátja az egész idők lefolyását. Mi csak a pillanatot látjuk. Mi emberi szemmel látunk, mi emberi füllel hallunk, és ezek hatással vannak ránk, befolyásolnak bennünket. Mózesnek azt kellett teljesítenie, amit Isten mondott neki. Illésnek azt kellett megtennie, amit Isten mondott neki. Branham testvérnek azt kellett cselekednie, amit Isten mondott neki. És nekem, mint a legkisebbek azok közül, akiket az Úr elhívott, nekem is azt kell tennem, amit ő, az Úr mondott, parancsolt nekem. Mózesről egy csodálatos ígét olvashatunk. Mózes második könyve 25. fejezetének 40. versében. Vigyázz félreérthetetlenül arra, hogy mindent pontosan a ma példakép vagy mintadarab szerint csinálj, amely a hegyen meg lesz mutatva neked. Vigyázz félreérthetetlenül arra, hogy mindent pontosan a ma példakép vagy mintadarab szerint készíts el, amely a hegyen meg lesz mutatva neked. Mózes és Illés az Ószövetség két legnagyobb prófétája. Ők voltak azok, akik eljöttek a megdicsőlés hegyére, és beszéltek a mi Urunkkal. És a Jelenések 11. fejezete szerint még van egy szolgálatuk, amelyet el kell végezzenek Izraelben. És éppen ezeken a két prófétákon keresztül látjuk, mit mondott Illés az első királyok 18-ban, hogy megtudjátok és felismerjétek, hogy mindezeket az Úr parancsa szerint cselekedtem. Nem a saját érvelés vagy meggondolás, nem a saját akarat, nem, ahogy a tegnap este hallottuk, hogy az, aki egyáltalán nem lett elküldve, hirtelen azt mondja Joábnak, hadd fussak én is nyomában a másiknak, és elfutott, de alapvetően nem volt semmilyen üzenete. Annak ellenére, hogy fel lett téve neki a kérdés, miért akarsz egyáltalán elfutni, hiszen nem fogsz jutalmat kapni, még akkor sem, ha úgy gondolod, hogy hírfűvőként futnod kell. Ki fogja megkapni a jutalmat? Azok, akiket az Úr küldött el. És néhányan itt vannak ma reggel, emlékeztek arra, amikor eljött a 65. év, az 1965 év szilvesztere, és a hét isteni kinyilatkoztatás érkezett közzénk, többek között az is, ki lett lejentve, hogy az Úr a kardot, bocsánat, sajnálom, de most így kell mondanom, ahogy a kezembe helyezte. El tudjátok képzelni, hogy a szívemben visszahökköltem, és visszautasítottam, és csendben azt mondtam magamban, Uram, ezt nem fogadhatom el, mert tudom, hogy a kard, a Branham testvér a próféta kezében lett adva. Nem akartam elfogadni egyszerűen. Amikor később értesültem arról, hogy valóban hazaköltözött, nos, akkor tudtam, hogy Isten döntése az ő népe között létrejött, meg lett hozva, és a jelenlévők közül, akik ott jelen voltak, senkinek sem lesz mentsége, kifogása, hiszen Isten közvetlen szavai voltak azok, amelyek eljutottak hozzánk. És én nem hagytam magam ezekben az években, hogy ez a szél, vagy ebben, vagy abban az irányban, jobbra vagy balra sodorjon valami is. Isten segítségével álláspontot kellett foglalnom a kinyilatkoztatott íge alapján, és meg is tettem, mert tudom, hogy Branham testvéren kívül nem lesz senki más, aki felléphetne, és azt mondhatná, nekem Isten kinyilatkoztatta ezt, és nekem kinyilatkoztatta Isten amazt. Csak egy folytatás létezik, az élelmiszer kiosztása. Nincs új kinyilatkoztatás balra, és nincs új kinyilatkoztatás jobbra, és nincs prófétai lelkesedés itt vagy amott, hanem Isten ígéjének prófétai kinyilatkoztatása, hogy az Úr népén részesüljön benne ebben az időben. Ti is tudjátok, hogy az a helyzet, amelyben Isten emberei voltak, nem volt könnyű. Mindenütt voltak a tanácsadók, jobbról is, balról is, de az, akiről meg lett írva, hogy ő a tanács, ő a csodálatos, ő a hatalom, és minden más egyéb, amikor ő elhívott egy embert, akkor ő maga lett a mi tanácsadónk. És akkor nem tehetünk mást, mint hogy megbízzunk benne. Kövessük őt, és szolgálatára álljunk neki. És ha velem, vagy másokkal is úgy történne, mint egy Jónással, és le kellene jutnunk a legmélyebb mélységekbe, akár a hegyek lábáig, minden dolgok kezdeték, az sem számít. Az Úr keze ott is megtalál, és vezetni fog minket ott is. És ő megőriz, és készíteni fog egy útat, hogy bebizonyítsa az ő hűségességét, és kinyilvánítsa az ő hatalmát, és elvezessen minket azon az úton, amelyet számunkra elrendelt. Amint már említettük, látjuk, hogy utána Elizeus és Íjés együtt mentek egy bizonyos útszakaszon. És a feltétel ez volt, ha Isten megengedi neked, hogy meglásd, hogyan vétetek fel, akkor az általad kifejezett kívánság legyen teljesítve számodra. Tudjátok, néha egyáltalán nem kell kifejeznünk semmi kívánságot. Isten az ő bölcs előrelátásában már előkészítette az egész tervet, elkészült és készen áll, rendelkezésünkre áll. Amikor Branham testvér, akkor azt mondta nekem, Frank testvér, várj az eledel kiosztásával addig, amíg meg nem kapod a maradék eledelt, ami hozzá tartozik. Igazából nem értettem meg azonnal, de nem ismertem megkérdezni, vagy rákérdezni, hogy mit is jelent ez. De amikor elérkezett 1966. január 19-e, és megláttam ezt a nagy épületet, és hallottam a hangot, ami hozzám intéződött, fordítsd magad az emberekhez, és beszélj, és ez áthatolt rajtam, csontjaim és a vellőmig. Néhányan hallottak részleteket róla, én pedig a nagy tömeghez fordultam, és a nekem adott parancs alapján, amit kaptam, beszéltem, és továbbadtam az ígét, ahogyan arra utasítást kaptam, ugyebár. Én meg vagyok győződve arról, és ezt ma szeretném ezt kifejezésre juttatni. Ugyanolyan bizonyosan, ahogyan a Jelenések könyvének utolsó fejezetében meg lett írva, hogy senki sem tehet hozzá semmit egy könyv proféciájának szavaihoz. Ezért kimerem jelenteni, hogy senki sem tehet hozzá a legkisebb dolgot sem az íge ez időre adott kinyilatkoztatásához sem. És nem létezik az az ember, akinek jogában áll értelmezni valamit is. Mit hallottunk egy ilyen hatalmas prédikációban, hogy Isten az ő saját tolmácsa, a saját értelmezője. Hiszen tudjátok, amikor az emberek Isten kijelentéseit értelmezik, akkor lelkesedést tudnak előidézni ezzel. És amikor ez a lelkesedés elmúlik, meg fogják állapítani azt, hogy a beteljesülés elmaradt. De akkor, amikor eljött Isten ideje és órája, akkor ez már nem csak egy lelkesedés, hanem a Szentírás beteljesedése. Akkor Isten ígéje beteljesedik a te életedben és az enyémben is. Az utolsó vasárnap Zürichben felolvastam ezt az értékes ígeszakaszt a Prédikátorok könyve 9. fejezetéből. Hadd érintsem meg röviden, aztán egy kicsit tovább megyünk. A Prédikátorok könyve 9. fejezetének 11. versétől kezdve. Másfelől láttam a nap alatt, hogy a versenyben nem a leggyorsabbnak adatik meg a győzelem, sem a háborúban nem a legbátrabbnak a győzelem, sem a bölcsnek a kenyér, sem az értelmesnek a gazdagság, sem az éles látónak a kedvezmények, hanem mindezek az időtől és a körülményektől függenek mind. Mit akar Isten ezzel mondani nekünk? Nem a te futásod, és nem az én futásom. Nem a te képességed, és nem az én képességem. Hanem sokkal inkább itt az van intézve hozzánk, ezek mind az időtől és az idő órájától függenek, úgy értem az időtől és a körülményektől. De immár ismerjük őt, aki az idő és az örökkévalóság ura. Ismerjük őt, aki minden körülményen úrrá tud lenni. Mi elpusztulnánk a körülményeinkben, és csak azokra néznénk, azt tartanánk szem előtt. De ha az Úrra tekintünk, és ha eljött az ő ideje, és ütött az ő órája, akkor ő az, aki megfordítja a mi sorsunkat. Úgy, hogy a körülmények nem állnak többé az útunkba. És mi előre fogunk tudni haladni a mi Istenünkkel. Mégpedig teljes hittel, miután kiálltuk magunkat a próbatételbe, miután megálltunk a próbatételben. Arról van szó, hogy helytálljunk, megfelelőeknek bizonyuljunk a próbatételben. Tehát jegyezzük meg jól magunknak. Nem a leggyorsabbnak adatik meg a győzelem, nem a legbátrabbnak, nem annak, aki valahogy bölcs vagy megértő, hanem mindezek a dolgok az időtől és a körülményektől függenek. Ez egy csodálatos ígeszakasz, igenis. Isten néha bizonyos körülmények által egy bizonyos időpontban úgy alakítja a dolgokat, hogy mi nem látjuk voltaképpen, hogyan is mehetnének tovább a dolgok. Miért? Mert a körülményekre összpontosítjuk a figyelmünket, és nem arra, aki bármikor megváltoztathat bármilyen körülményt és helyzetet. És akkor egy kicsit tovább is akartam olvasni, hogy felmutassam nektek, hogy amikor ez az ígeszakasz, amit bevezetésként hallottunk a 109. Zsoltárból, amikor a Szent Szellem ihletése alatt íródott, akkor még messziről sem gondolt volna senki Jézusra sem, és Júdásra sem. De ez a Zsoltár szakasz, ez az egyetlen Zsoltár, amely teljes egészében Isten szelleme által Dávid szájából eredve egy is teljesen világossá és egyértelművé teszi Jézus és Júdás álláspontját. Azt mondja itt a 8. versben, Zsoltár 109:8. Az ő életének napjai csak kevesek lehetnek, és az ő hivatalát más fogja átvenni. Olvassátok el ezzel kapcsolatosan az apostolok cselekedeteinek első fejezetét, és meg fogjátok állapítani, hogy Pétert, még mielőtt a Szent Szellem leszállt volna, mégis a Szent Szellem vezette már akkor, és itt kijelentette azt az apostolok cselekedete 1 a 20. versben. Mert a Zsoltárok könyvében megvan írva, hogy az ő lakhelye váljon lakhatatlanná, és ne találtasson benne lakos, és a továbbiakban, hogy az ő felügyelői hivatalát vegye át egy másik. Pontosan úgy, ahogy itt a Zsoltárban ki lett jelentve, pontosan úgy látta ezt Péter is, ugyanazon a Szent Szellem által, és a Szentírás szerint ide illesztette be. Ezek az Isten emberei az Ószövetségben és az Új Szövetségben, akik a bibliai proféciákat biblikusan tudják osztályozni, és én meg vagyok győződve arról, hogy Péternek ez nem okozott semmi fáradtságot. Ellenkezőleg, ugyanaz a szellem, amely Dávid felett volt, ugyanaz a szellem volt az apostolok és Isten minden emberei felett is. Nekünk semmi szükségünk valamilyen agyaskodó írásmagyarázatra, balról jobbra vagy jobbról balra, amire szükségünk van, az a Szent Szellem világos vezetése, és ő majd mindent fel fog tárni nekünk. Ha még egyszer visszatérünk a tegnap estére, és tekintetbe vesszük még egyszer a Dávid gondolkodásmódját, az ő érzületét, talán azok számára, akik nem voltak itt, hadd mondjuk el röviden, amit a tegnap este tekintetbe vettük. Már nem igazán emlékszem, honnan is olvastunk, ki emlékszik rá. A második Sámuel 18-ból jó, akkor nem kell visszatérnem rá. 2 Sámuel 18. És akkor elolvashatjátok a történetet benne saját magatoknak. Dávid magatartása számomra olyan nagyszerűvé vált, ami hasonlatos volt Jézus magatartásához. És nem tehetek mást, mint hogy ebben a pontban ismét hangsúlyozzam, és ma reggel röviden belepillantottam a Branham testvér prédikációjába Börtönben élő lelkek címmel, és csak néhány passzust jelöltem meg magamnak. Itt a második Sámuel 18. fejezetében, a 31. versben ezt olvashatjuk. Amikor már a szerecsen is megérkezett, és felkiáltott, hadd jelentsem az örömhírt az én uramnak, a királynak, hogy az Úr ma győzelmet adott neked, mindazok felett, akik ellenet fellázadtak. És tudjuk, amint felolvastuk a 19. fejezetből is az első versek, vagy igen, az első verset, ekkor a király megrendült, és felment a kaputorony felső helyiségében, és sírt. De miközben ment, ezeket a szavakat kiáltotta, vagy hangoztatta. Az én fiam Absalom, az én fiam. Ti ismeritek magatok a megadott helyet. Keservesen sírt, annak ellenére, hogy jelentős sérüléseket szenvedett. Ugyanakkor a Jézus érzülete ott volt a szívében. Nem mondta egyetlen szóval sem, most már nyugalmat fogok találni. Pontosan így kellett neki járjon. Legfőbb ideje is volt már. Nem. Ő azt mondta, ó, bár csak én halhattam volna meg ő helyette. Az ártatlan meg akart halni a bűnös helyett, a vétkes helyett. Ez a Jézus Krisztus gondolkodásmódja, az ő érzülete. Vajon a mi Urunk, mint ártatlan, nem halt-e meg minden bűnösért ebben a megnevezett prédikációban, a hatodik oldalon ez áll. Amikor azt mondta, hogy ő vele együtt meghaltunk, a Szentírás világosan megmondja nekünk, hogy meghaltunk, és az életünk el van rejtve Istenben Krisztus által, elpecsételve, vagy belepecsételve a Szent Szellem által. Azt tudnunk kell, hogy nem azért vétetünk fel a dicsőségbe, mert elfogadtuk valamely ember értelmezését, valamely ember magyarázatát, hanem azért, mert elfogadtuk Jézus Krisztust, ami Urunkat, a királyok királyát, aki eljött a mennyből erre a földre, hogy megváltson minket, és újra felvegyen minket magához. És hogy meglegyen a bizonyosságunk, hogy felvétetünk, Isten megadja a maga részéről nekünk a választ. És én már elég gyakran elmondtam, amikor az Úr hívja az embert, elhív egy embert, és az ember válaszol neki, és azt mondja, Uram, hozzád jövök, és követni akarlak téged, akkor ez az ember rá fog lépni az engedelmesség útjára és a hit útjára. És ennek jeléül megköti a jó lelkiismeret szövetségét Istennel a keresztségen keresztül, és engedelmes lesz, és megteszi a hitnek ezt a lépését. Ez a jele annak, amikor az ember meghallja Isten hangját, az ő igéjének hangját. És amikor megadja Istennek a választ, nem csak ajakvallomással, hanem a tettével is. Azáltal, hogy engedelmeskedik és megkeresztelkedik. Viszont amikor Isten a maga részéről is megadja a választ ezeknek az embereknek, az a Szent Szellemmel való keresztség lesz. Az ember megadja Istennek a választ a maga részéről, és azt mondja, igen, jövök, kész vagyok veled együtt járni az útat, kész vagyok magamat a halálba adni, hogy veled élhessek. És az ember engedelmessé válik, az ő belső lázongása, az ő forrongása megszűnik. Igent tud mondani Istennek és az ő szavának, mert az íge most alakot öltött benne, és azután meg is keresztelkedik. Ez a te válaszod Istennel szemben, miután Isten elhívott téged magához. De miután Isten válasza megadatott neked és nekem is, akkor valóra válik az, amit János is hirdetett, én ugyan vízzel keresztellek meg benneteket a megtérésre, de az, aki én utánam jön, Szent Szellemmel és tűzzel fog megkeresztelni benneteket. Amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordánban, megnyílt az ég, és Isten Szelleme leszállt. Jézus előzetesen azt mondta, úgy illendő nekünk, hogy minden igazságosságot beteljesítsünk. És amikor ez az igazságosság beteljesedett itt ezen a földön, Istennek a mennyből válaszolnia kellett rá. És Jézus volt az elsőszülött a sok testvér között. ami vele kapcsolatosan az Isten fiával megtörtént, az Isten minden fiaival és leányaival is meg fog történni. Éppen ezért mondja a Biblia, és itt Branham testvér is idézem, ha Krisztussal együtt meghaltunk, akkor az életünk el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. A Szent Szellem által elpecsételve, fenntartva őrizet alatt. A következő idézet, amikor az ember meg lett alkotva, mindenek előtt egy szellem szerinti ember volt, Isten képmására alkotva, mert hiszen Isten szellem, ő szellem, és azok, akik imádják őt, azoknak szellemben és igazságban kell imádniuk őt. A te szavad az igazság. Mi tehát szellemben és igazságban imádjuk őt. Olyan emberek, akik számára Isten szelleme által Isten ígéje élő, friss, igazságként ki lett nyilatkoztatva, ők képesek szellemben és igazságban imádni az Istent. És megismétlem, ahogy Péter is megismételte annak idején, ő azt mondta, ne zaklasson, ne nyugtalanítson benneteket az, hogy újra és újra ugyanazokat a dolgokat írom nektek, de fel szeretném ébreszteni, és ébren akarom tartani bennetek a szilárd jellemű magatartást. Isten már évek óta nagyon nagyszerűvé tette számomra ezt. Mindkettő az Édenkertben kezdődik el, Isten ígéje és az íge értelmezése is. Isten ígéje azonban maga után vonta az örök életet, az Istennel való közösséget, mindent voltak éppen, amit az ember csak kívánhatott magának. Az értelmezésben azonban benne volt az ellenség keveréke, és ez a halállal járt. Az ellenségeskedéssel, a betegséggel, a bűnnel, a pusztulással, mindezen dolgok, maga után vonta az értelmezés, és ez így van mind a mai napig. Isten eredeti ígéjében ott van, benne van az élet, benne van a szellem. Az ígében benne van Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Az ígében benne van Isten üdvösség tervének a kinyilatkoztatása. Kicsoda az közülünk, aki hozzá akarna férkőzni bizonyos kijelentésekhez emberi értelemmel. Várjuk meg, amíg beteljesednek, és akkor minden értelmezés feleslegessé válik. A 8. oldalon ezt olvasom tovább. Nézzétek, éppen ezért tett benneteket részesseivé, és vette a földi embert, és ezt az örökkévaló szellemet, és összekapcsolta, egyesítette őket, mert Isten visszatükröződött, amikor emberré lett Jézus Krisztusban. És ő volt az Isten. Isten a Krisztusban volt, ő benne lakott, és megbékéltett a világot önmagával. Ezen a tökéletes emberen keresztül mindannyian, akik tökéletlenek vagyunk, akik hiszünk Istenben, és elfogadjuk ezt, ő benne eljutottunk a tökéletességre. Ez egy tökéletes megváltás, létrehozva egy tökéletes megváltó által a Golgotai kereszten. és minden ember, aki elfogadja ezt a tökéletes megváltást, érzi, hogy megkapja a kapcsolatteremtést, az összeköttetést Istennel. Érzékeli és tudja ezt, mert az ő szelleme tanúságot tesz a mi szellemünknek. A továbbiakban az első szellemi, tehát az első személyi egyéniségünk már nem létezik. Most már részessei lettünk az ő lényének. Ő lakik bennünk, és mi már nem a mi akaratunkat tesszük, vagy végezzük, hanem az ő akaratát. A tegnap este arról beszéltünk, hogy Jézus gondolkodásmódja, az ő érzülete megvolt Dávidban. Ő, Dávid, belépett a repedésbe, a résbe, megbocsájtott, szeretetteljesen. Ez már nem az a Dávid volt, aki olyan nagy háborús hős volt. Nem az, aki Góliátot egy paritjával, egy kis kövecskével eltalálta, ami a földre döntötte, majd karddal levágta a fejét. Nem, ez Krisztus volt Dávidban. Itt azt mondja a testvérünk tovább, az első személy egyénisége, vagyis a te régi lényed, és az én régi lényem megszűnt. Most már az ő lénye van bennünk, mert ő bennünk lakik, és mi nem a mi akaratunkat tesszük, hanem az ő akaratát. Nem hallottuk-e ugyanezt, ami szeretett Rusz testvérünk szavaiban is? Akkor eljött a százados a király parancsával a nyomában, és azt mondja, Isten embere, szállj le onnan, gyere velünk. És talán azt gondolhatta magában, nekem nem te vagy az, aki parancsokat osztogatsz. Én magasabb rendű utasításoknak vagyok allávetve. Az én parancsaim nem a királytól származnak, a te közvetítéseddel. Az én megbízatásom a királyok királyától származik. Fentről jönnek, és ami Isten, és mi Istenből születtünk. És ha megkülönböztetjük az Úr testét ebben az időben, akkor fel fogjuk ismerni azokat a szolgálatokat, amelyeket Isten a felépítésre adott, és hálásak leszünk neki értük. A régi személy egyénisége elmúlt. Mi már nem a mi akaratunkat tesszük, hanem az ő akaratát. Többé már nem gondolkodunk a mi észjárásunkkal. Végül is a hozzáállásunk dönti el a gondolkodást. Az a viselkedésmód, az az érzület, amely Krisztus Jézusban volt, minden hívőben ott van. Nem ott lesz valamikor, hanem minden hívőben benne van. Az újjászületés által valami történik a te szívedben és az én szívemben. És lehet, hogy a te tested és az enyém még nem újult meg, de a te lelked és az én lelkem az ugyanhogy már megújult. Mi megtapasztaltuk Istent, és tudjuk, hogy egy átalakulás megtörtént. Végül is a hozzáállásunk dönti el a gondolkodást. Az a viselkedésmód, az az érzület, amely Krisztus Jézusban volt, minden hívőben ott van. Akkor most mégis a kérdés, avagy igazán hívők vagyunk-e mi ketten? Mi igent mondunk, és nem akarok kérdőjel tenni e mögé. A hitetlenség már így is elég nagy. Semmi szükség arra, hogy a szószékről kerüljön még a nép közzé. Azonban érdemes egy önvizsgálatnak alávetni magunkat. Ha tekintetbe vesszük Dávidot, egyébként is két oldalról szemlélhetjük őt. De miért is mondta Isten, hogy ő az én szívem szerint való ember? Isten látta a szíved, és ő nem is mondja, én fiam és én lányom, add nekem ezt, vagy add nekem amazt, hanem azt mondja, hogy add nekem a te szívedet. És ha Istenhez kerül a mi szívünk, akkor nála vagyunk egészen. És akkor a testünk a Szent Szellem templomává válik. Hadd olvassuk tovább. Ha belegondolunk, ó pillanat, ott van valami, ott van a lélek, és éppen ez az, amivel foglalkozunk. Erre gondolok most. Ez a bennünk lévő lélek. Mi, a mi benső részünkben, mi mindig így osztottuk fel. Szellem, lélek, test. Vagy test, lélek, szellem. És Branham testvér minden dolog végére a lényegre tapint, és azt mondja, megtörténhet, hogy az ember az ő szellemében meg van keresztelve a szellem által, a lelkében pedig elveszett az állapota. Lényegében az ember lelkéről van szó, hiszen a mi lelkünkben lettünk megváltva. És ha figyelmesen elolvassuk ezt a prédikációt, és más prédikációkat is, rájövünk arra, hogy miről is van szó. A legmélyebb belső lény átalakulásáról. Mivel Isten ugyanis nem azt mondta a teremtéskor, és így az ember élő testé, vagy élő szellemmé lett, Isten azt mondta, és így az ember élő lélekké lett. Így tehát a lélekről van szó, a szellem kilégzésre kerül végül, és azt tudjátok, ez a második halál bekövetkezésekor történik. Az első halál bekövetkezésekor a lélek és a szellem elhagyja a testet, de a második halál a végső halál, amikor is a szellem és a lélek el lesz választva egymástól, és ezzel bekövetkezett a vég. Itt azt olvassuk tovább. Ha csak belegondolunk, gyakran megtörténik sok minden, és csodálkozunk, hogy mi miért történik meg körülöttünk. Megkérdezzük magunkat, és megkérdezünk másokat is. Azonban, ha keresztények vagyunk, ha hívők vagyunk, egy idő után végre rájövünk, és megállapítjuk azt, hogy minden a javunkat szolgálta. Minden csak a javunkat szolgálta. Feltesszük magunknak a kérdést, én is feltettem magamnak ezerszer úgy, mint egyszer, és talán még egy tucatnyian, vagy még többen. De amennyiben egymásnak, vagy magunknak tesszük fel a kérdést, másokat kérdezzünk, mások adják meg nekünk a választ. Ha önmagunkat kérdezzük meg, magunknak adjuk meg a választ, mi? Azonban, ha megkérdezzük Istent, akkor ő meg fogja adni nekünk a választ, és azt fogja mondani, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a legjobban a javukra válik. És én egy dologról meg vagyok győződve, hogy teljes szívemből és teljes lelkemből szeretem őt. Ő nélkül az életem értelmetlen, értéktelen lenne. Egy napot sem szeretnék élni nélküle. Annyi jót tett velem, a szívem legkedvesebb kívánságát nem egyszer, hanem számtalanszor is teljesítette. Még ma reggel is, ebben a teremben, ezt Isten előtt mondom, történt valami, amiért nem imádkoztam a tegnap este, hanem csak egy gondolat érintett meg. És azt mondtam, Uram, engedd, hogy holnap reggel megtörténjen, annak jeléül, hogy Te voltál az, akitől az ígét kaptam. Nem akarok egyebet mondani, mint hogy ma reggel látom, hogy beteljesedett a szemeim előtt, amit a tegnap este láttam. voltam a hidegrázásban, amikor azt sem tudtam, hogy visszakerülök-e tovább a kórházba. Kétszer is át kellett cserélnem a pizsomámat, és a földi erőm teljesen elhagyott. Nem tudtam, mi fog még történni a következőkben. És abban a pillanatban azt mondtam, Uram, ha Te adtad, Te vagy az, aki adtad nekem az ígét, akkor hadd legyen holnap reggel az összejövetelen. Hadd legyek holnap reggel az összejövetelen. A többit pedig magatokat is sejthetitek. Olvasom itt tovább. Ti már megtapasztaltátok ezt. A keresztények valamennyien megtapasztalták ezt. Azon tűnődünk, hogy miért tettük ezt. Amikor elkezdtem olvasni a Bibliát, néha feltettem magamnak a kérdést, miért is engedte meg Isten, hogy Ábrahám azt mondja annak a nagy előkelő embernek, hogy Sára ugyebár nem a felesége. Hogyan lehetett, hogyan hagyta, hogy ott álljon és hazugságot beszéljen. Faképnél hagyta, és megtegye azokat a dolgokat, amelyeket megtett. Aztán itt a végtelenbe belemerül. Mi volt az pontosan? Isten minden embernek tudatára adta, hogy ők is csak emberek. És mit mondott Illés, amikor kimerülten elment oda, amikor lefeküdt, és azt mondta, Uram, vedd el tőlem az életemet, én sem vagyok jobb, mint a polgártársaim. Mit mondtak a proféták valamennyien, amikor Isten jelenlétébe kerültek? Egyikük sem volt képes felemelni a tekintetét. Az egyetlen, aki megtette volt, az Saul volt a Damaszkus felé vezető úton. És azután nemhogy csak a szemét kellett lehajtania, hanem ő maga is egészen a földre lett vetve, és ott feküdt a porban, és nem látott semmit már. Csak annyit tudott még kérdezni, ki vagy te, Uram? És jött is a válasz, én vagyok Jézus, aki beszél hozzád, vagy akit üldözőbe vettél. Testvéreim és testvérnők, egy komoly időszakban élünk. Sokszor elmondtuk már, és ha az Úr még egy kicsit késlekedik, akkor még sokszor el is fogjuk mondani ezután is. De ennek ellenére ez a drága idő a végéhez közeledik, és ha tovább olvassátok ezt a prédikációt, akkor értesültök arról, amikor Branham testvér 14 évesen ezeket a szörnyű lövedékeket kapta a lábába a barátjától, és megműtötték. Aztán mindkét lábát amputálni akarták, és ő ezt már nem bírta tovább. Aztán 7 hónappal később ismét megműtötték. De hiszen mindent elolvashattok itt ebben a prédikációban, börtönben élő lelkek. De abban az időben a föld legmélyebb zugaiba lett levezetve, levéve. És meglátta az elveszettek helyét. És látta, hogy először felhő alakzatok voltak. És ti mindannyian, akik ismeritek a megtérésem történetét, tudjátok, hogy ezt már sok évekkel ezelőtt is elmondtam. Nem csak azért, mert Branham testvér mondja, de én a pokol felett lógtam, és láttam a poklot, és az utolsó erőmet bevetve, ahogy belekapaszkodtam egy ajtófélfának tűnő talapszatba. Ki ismeri azokat a régi házakat, amelyeknek még volt küszöbük? Ki ismeri őket? Néhányan közületek bizonyan ismeritek ezeket. Az ajtó küszöbe egy olyan fából lett készítve. Én pedig a szakadék fölött lógtam, és láttam, amint a felhőt kicsik sötétebben, nagyon kevés fénnyel, egyáltalán nem lehetne világosnak nevezni, hanem különböző árnyalatúaknak. És tudtam, hogy bármelyik pillanatban lezuhanhatok oda. A fizikai erőm egyre inkább és egyre inkább elhagyott. Az utolsó erőm is elhagyni készült, és tudtam, hogy bármelyik pillanatban lezuhanhatok oda. Ezt ma itt olyan könnyen mondom, de el tudjátok képzelni, mennyire az ízadságtól csuromvizes voltam, amikor ezt az élményt átéltem. A templomban voltam, illetve a baptista gyülekezetben, és azt hittem, hogy meg vagyok mentve, mert ugyebár egy gyülekezethez tartozok. És akkor Istennek meg kellett mutatnia nekem, hogy elveszett vagyok, lefele fogsz menni. Soha életemben nem fogom elfelejteni azt a napot. De ezt még el akartam mondani, hogy annak idején életévének csak 14 éves korában Branham testvér lent az elveszettek között meglátta Branham testvér a zöldre festett szempillájú nőket, és minden ilyen féleségeket. És pontosan 40 évvel később a Kentucky állambeli Louisville-ben az áruházban ül, és várja, hogy a felesége befejezze a bevásárlást. És a mozgó lépcső közelében ül, és pontosan ugyanabban a külső megjelenésben látja a nőket, mint amilyenben látta őket ott lent. És azt mondja, engem elfogott a rosszul lét. A felesége jött, megszólította, ő pedig azt válaszolta, hagyj békén, rosszul érzem magam, hány ingerem van, hagyj még egy kicsit magamra. 40 évvel később maga előtt látta élőben azt, amit akkor kisfiúként már látott. Nagyon röviddel ezelőtt egyszer, csak hogy nem volt bátorságom hozzá, mert nem akartam, hogy gyanúba keveredjek, de egy felvételt akartam készíteni a Zürichből Düsseldorfba tartó repülőgépen. Ott belépett egy nő, egy kísérőjével együtt, és én visszatartottam magam, és mégis eltekintettem a fényképezéstől. A fényképezőgép ugyan nálam lett volna, és arra gondoltam, oda kellene menne hozzád, bocsánatot kérni, és mégis egy fényképet készíteni. A legszívesebben mindenkinek megmutattam volna. Ilyesmit még soha nem látott az ember. El kellett fordítanod a tekintetedet. Nem lehetett tudni, hogy bagoly volt-e, vagy mit is lehetett szem előtt tartani. Tényleg nem tudtad. Egyszer ránéztem, és azt gondoltam, hogy van-e egyáltalán szeme, szempillák a szeme fölött. Egyébként is mi értelme van ennek az egésznek? És annyira szerettem volna egy fényképet készíteni, csak azért, mert Branham testvér is látta, és azt mondta, engem határozottan nem érdekelt ez a ribanc, de mégis azt gondoltam, mielőtt gyanút keltenék, inkább ennyiben hagyom. 40 évvel később, és most újra ennyi évvel később, egy szép napon eljön az idő, és egyesek azt kérdezhetik, hol van az ő megígért visszajövetele. Mikor történnek meg mindezek a dolgok? Közvetlenül közöttünk történnek meg ezek a dolgok, folyamatosan, körülöttünk lezajlanak, megtörténnek Izraelben is, és az egész nagyvilágon, mindenhol megtörténnek. Az Úr eljövetele közzel van. Nekünk tudomásunkra jutott egy örvendetes üzenet, a győzelem üzenete, és bár lenne, hogy a szellem által kinyilatkoztatott íge szellemmé és élettel tele váljon a ti szívetekben és az enyémben is. Ezzel ajándékozzon meg minket Isten kegyelemből, a Jézus nevében. Amen. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Köszönjük neked ezt a reggeli órákat. Köszönjük neked a gazdagon megterített asztalt, Urunk. Köszönjük neked, hogy megengedted nekünk, hogy meríthetünk a tiedből. Az élet táplálékát meríthetjük magunkat, magunknak. Uram, egyedül neked adjuk a tiszteletet és a dicséretet, és magasztaljuk a te kegyelmedet, amelyben részesítettél minket, egészen eddig az óráig, egészen eddig a pillanatig. Hűséges Istenem, kérünk téged, maradj továbbra is velünk, hadd szívleljük meg ezeket a szavakat, hadd foglalkoztassa ez a mi szíveinket is úgy, ahogyan Mária is tette, Uram, mert tudomásul vettük a Te ígédet, Uram, és hiszünk a Te ígédnek, Uram. Légy Te továbbra is velünk. Ma délután is imádkozom, Uram. áld meg az én testvéreimet, áld meg a testvérnőket, áldj meg minnyájunkat, Uram, akik eljöttünk, Uram, a Te neved dicsőségére. Halleluja! A Te csodálatos Jézus nevednek. Amen.